A nagy sikerű Árnyak Firenzében reneszánsz művészek titkai című könyve után Flautner Lajos a 16. századi Velencéről írt regényt. A könyvben jelentős történelmi eseményekről mesélnek a szereplők, és betekinthetünk három csodálatos festő Tiziano, Tintoretto és Veronéza életébe is. Szinte látjuk, ahogyan legszebb alkotásaik megszületnek. Lagunák gyermekei, velencei festők regényes történetei, ez a címe a könyvnek, és a szerzőt arról kérdezem először, mi köti őt Itáliához?
Olaszország egy örök szerelem a számomra, és azok a művészeti lehetőségek, képződ művészeti alkotások, szobrok mind hozzám nőttek bizonyos értelemben. Valamikor ugye Rómában voltam ösztöndíjasként majdnem egy fél évig, amikor a Magyar Akadémián laktam, és akkor lehetőségem volt a környezetben és a környéken lévő összes ilyen műtárgynak nem csak hogy a megszemlélésére, hanem szinte velük együtt élni. Ugye az egy szerencsétlen időszak volt abból a szempontból, hogy pont akkor történt az, amikor egy magyar származású turista a Szentpéter Bazilikában a Pieta szobornak a térdét egy kalapáccsal szétverte, sőt az arcát is megsértette. Úgyhogy amikor nekem lehetőségem volt ott beépülni az ottani társaságba orvosként az egyetemi tanszéken, és hát az ottani hallgatók az első időben engem, mint magyar, hát elsősorban a kalapácsot kérték tőlem állandóan, hogy remélik, hogy nálam nincs kalapács, amivel az itteni szép műemlékeket meg tudom majd sérteni. Úgyhogy hát ez volt az indulása ennek a kapcsolatnak, és egyébként is annyira szívemhez nőttek ezek a művészeti alkotások, már fiatalkoromban is nagyon szerettem őket, hogy amikor lehetőségem volt közelről megnézni őket, és megtapasztalni azt a légkört, azt a benyomást, amit ezek keltenek az emberben, ezek azóta sem múltak el, sőt, ahogy bele tudtam rágni magam ezeknek a lényegébe és a megértésébe is, egyre jobban tetszenek. Ugye a mai világban egy bizonyos fokú elidegenedés is van ezektől a dolgoktól, mert a gyorsaság, az internet, az azonnali megértése, tehát inkább valami egyszerűbb képi, rajzi megjelenítés az, ami az embereket leköti, és az a mély humánum, ami az egész olasz kultúrát és ezt a középkornak ezeket a csodálatos periódusait jellemzik, ezeket egyre inkább kevésbé értik az emberek, és kevésbé fogják fel ennek a szépségét. És én arra gondoltam, hogy talán ezekkel a gondolatokkal, amiket itt hozzáfűzök, és amik a lényegét próbálják megragadni ezeknek a műalkotásoknak, hogy ezek közelebb kerülnek az emberekhez.
Az ön könyveinek hatására talán másképp állnak egy híres festmény előtt, és észreveszik a részleteket is, a titkos üzeneteket rajtuk?
Hát én nagyon remélem, hogy lesz ennek valami ilyen kis hatása is. Igen, hát talán egy példa, hogy Tintorettónak a Keresztrefeszítés című képe, a elsőre ránéz az ember, egy gyönyörű nagy kép a Scuola di San Roccóban, Velencében, az egész falat betölti, és hát ránézésre úgy hirtelen az ember csak azt érzi, hogy hát tényleg egy szép nagy monumentális mű, ahol a keresztrefeszítés előkészületei zajlanak, a latroknak a keresztjeit is készítik elő. Na most, ha a részletekbe is belenézünk, akkor egészen különleges dolgok tárulnak elénk, és az emberi természetnek a furcsaságai is. Ugye, tehát amikor Krisztus szenvedései készítik elő a eszedbe mártott szivacsot, hogy még abban tovább kínozzák, hogy víz helyett azt adják a szájába. A mesteremberek szerszámai szanaszét vannak szórva, avval dolgoznak, a cölöpöket és kis kampókat készítenek elő a latrok keresztnek a kifeszítéséhez, megállításához. Mária ott zokog a kereszt tövében, ugyanakkor mellette pár méterre a levetett ruhákat, a katonák osztozkodnak, ki melyik legyen. A nézők a kép bal sarkában, fátyol ruhába öltözött nő azt a helyet keresi és mutatja a barátainak, ahonnan a legjobb lesz majd a kilátás, amikor itt megtörténik a valódi keresztrefeszítés. És a kép egyik fő helyén ott áll egy bamba szamár, amelyik a pálmaleveleket rágcsálja, teljesen közömbösen, hiszen itt csak egy egyszerű hétköznap van, itt minden nap történik egy ilyen keresztrefeszítés, és az egész világot megrengető esemény a helyszínen szinte egy unalomba fulladó hétköznapi cselekvési és irányul.
Tintoretto egyébként megjelenik a könyvében, de mégiscsak Tiziano házában lakunk, azért ez izgalmas az olvasónak. Mesél arról a fiatalemberről, erről a máltai lovagról, aki Velencébe érkezik, és vele együtt fedezzük föl a várost.
Ő Lorenzo tulajdonképpen a máltai ispotályos lovagrend nagymesterének a fia. Ebben az időszakban ugye óriási csatározások zajlanak és kezdődnek inkább el. A török invázió, amelyik Európa felé egyre inkább terjed, aminek ugye mi is bizonyos értelemben ugye a szenvedői voltunk, és a törökök akkor nekiálltak tovább terjedni, és kinézték maguknak Máltát, mint a megfelelő következő helyet, aminek jó kikötője is van, és hogy onnan tudnak majd még tovább terjeszkedni, és hát egész Európát majd elfoglalni a későbbiekben. A lovagrend pedig úgy került Máltára, hogy ez eredetileg ők Jeruzsálemben voltak, Akkóban volt a legnagyobb váruk, de onnan, amikor vereséget szenvedtek, különböző okokból el kellett jönniük, akkor kisebb-nagyobb ugrások után, nem még két-három helyen is voltak, de itt végül Máltán megtalálták azt a helyet, ahol véglegesen letelepedtek, kiépítették a várakat, felújították, tehát készültek arra, hogy bármi ellen meg tudják magukat védeni. És ebben az időszakban zajlik utána a törököknek az óriási nagy csatája és nagy támadása Málta ellen, és ennek a nagymesternek, ennek a fia Lorenzo, akit az apja elküld, hogy egy kicsit nézzen körül a világban, tanuljon művészetet, tehát felkészíti arra, hogy amikor esetleg majd ő lesz a nagymester, akkor ne csak egy irányból kapjon információkat, hanem a kultúrában, az építészetben, a művészetekben, a hajóépítésben, tehát hogy mindenből kapjon egy kis információt, és ezért küldi őt először Jeruzsálembe, ahova tulajdonképpen áruhában mennek be, mert akkor már ugye elfoglalták azt a keletiek, és utána kerülnek át, azután látogatóba jönnek Velencébe, és ahol ő hosszabb időre ott is marad.
A könyvnek a törzsét az adja, ahogyan Tiziano két fia őt kalauzolja a városban, és ugye látjuk az épületeket a gondolákból, látjuk az utcákon sétálva, bemegyünk a Dózse palotába és számtalan más épületbe. Az, amit ön elárul például a politikai berendezkedésről, vagy a hatalomról, arról, hogy a Dózsénak mekkora valódi hatalma van lényegében, azt a korabeli emberek tudták?
Én azt hiszem, hogy inkább csak sejtették. Tehát, hogy a hatalommal szemben, a besúgókkal szemben, tehát, hogy az egyetlen védekezési lehetőség ilyenkor csak, hogy csak hallgatni, nem szólni, és gyorsan eltűnni, amikor valami probléma adódik, mert hiszen olyan besúgó hálózattal rendelkezett a tízek tanácsa elsősorban, amelyikről ugye nem is nagyon tudtuk eddig, hogy azon belül a hármas tanács volt az, amelyik minden komoly döntést meghozott, és mindenek felett senkinek nem tartozott elszámolással, és ők viszont még a Dózsét is felelősségre vonhatták, mint ahogy a könyvben egy-két ilyen történet is szerepel. Tehát egy olyan hatalom koncentráció jött létre, hiába a nagy tanácsoknak, meg a különböző beleszólási lehetőségeknek, a háttérben működő hármak tanácsa berendelhetett magához akárkit kihallgatásra, és ha azon nem tetszett nekik, amit ez az illető mondott, vagy úgy ítélték meg, hogy ez veszélyes a köztársaságra, akkor már ugye a Sala di Quattro Porte, a kijárat négy ajtaja, amelyikből az egyik ajtó, hogyha azon kellett valakinek kimenni, akkor azt ott mindjárt fönt a kísérők leteperték egy kőszékre, és a feltűnés nélkül megfojtották egy nyakra köré tekert zsinórral. Sőt, egy olyan csúszda volt kiépítve még ugyanezen a helyen, amelyik rögtön egy lentvárakozó áll, a 24 órán keresztül lentvárakozó ilyen fedett kis gályába csúszott bele a holttest, sárba tették, és az Orfánok csatornában éjszaka már el is tüntették. Tehát feltűnés nélkül, teljhatalommal, mindenféle felelősség és nyilvánosság nélkül azt tehettek, amit akartak.
Mesélnem azokról a helyekről, ahova az olvasó bejut, de egyébként, hogyha mondjuk egy velencei turistaként járja a várost, akkor biztosan nem? Vagy csak hosszas várakozás után? Csak hogy milyen helyszínekre viszi az olvasóit?
Ugye a különböző paloták, amelyek itt elsősorban szóba jönnek, és ahol az Orsini grófnak a háza, a Foszkári palota, ahol a Dózse szerencsétlen, akit egész életében megzártak egy bálban történő, hát mondjuk ilyen szemrehányó megjegyzése miatt, és a fiát száműzték, annak ellenére ugye, hogy ő volt a dózse, tehát ezek is ilyen titkos helyek. Hát és a titkos helyek között ugye szerepelnek a különböző, hát hogy is mondjam csak, tehát a hölgyek titkos találkáira szentelt épületek, ahova különleges úton lehetett csak bejutni, és az emeletről figyelték az utána érkezőket, és bármilyen gyanús jel volt, akkor csónakon egy belső csatornán keresztül lehetett elmenekülni, és hát ilyen titokzatos helyek, és különböző olyan híd például, ahol a Castellánik és a Morozinik összecsapása mindig úgy történhetett, ez egy sima kőhíd a csatornán átvezetve, ilyen boltíves formában, aminek nincs korlátja. És ennek az volt a célja, hogy az ellenséges csapatoknak itt kellett összejönni, és formális csatákat, verekedős csatákat, tehát nem fegyveres csatákat vívtak, és az erősebb csapat az megverte, vagy bedobálta őket a vízbe, mert nem volt korlát, tehát az erősebbek belögdösték az embereket. És minden évben egyszer ilyen csatát megszerveztek, és ebben próbálták levezetni a felsőbb engedély révén azt a feszültséget, ami az emberekben esetleg a kormányzás ellen fordulhatott volna, így ezekkel a belső csatározásokkal kihúzták a méregfogát ennek az ellentétnek. Ilyen volt az is, amikor a nagyobb ünnepélyeken versenyeztették a gazdagokhoz, illetőleg a szegényebb népekhez húzó csapatoknak az összeeresztésével, például ezeket a toronyépítőket, amikor emberekből gúlákat építettek, hogy melyik tudott magasabbra, és tényleg 2-3 emelet magasságig is egymás vállára lépegetve, tehát, hogy melyik csapat tudja a legmagasabbra vinni, és akkor abban az évben ő volt a győztes, és akkor mindenféle előjogok őket illették meg.
És hát ahova egyébként a turista biztosan nem jut be, azok pedig a mesterek műhelyei, vagy otthona. Ugye akkor a Velencében alkotó mesterekről van itt szó, és ha jól számolom, 18 festmény van benne a könyvben, mert ugye az a fantasztikus, hogy miközben ez a fiatalember közelről megnézhet egy Tizianót, egy Tintorettót, és más művész munkáit, aközben az olvasó hátra lapozhat a könyvben, és elidőzhet a részleteken. Egy látásmódot tanul ez a fiatalember, mert kiderül, hogy azt gondolják róla, hogy majd mindenbe be kell őt avatni, de hát azért ő pontosan látja itt, ha a női szépségről, ha bármi más kapcsolatrendszerről van szó, akkor ezért ő képben van, nem?
Igen, és ugye az az érdekes, hogy egy ösztönös érdeklődés, amelyik az első pillanatban mégiscsak meglát egy csomó szépséget már a képekben, és mégis ennek a fokozásával, amikor a mester mondja el azt, hogy mi látható a képen, akkor mégis, mintha egy új világ nyílna ki az ő szeme előtt is. Tehát ennek a folyamata az talán az a leginkább érdekes, akár az építészeti látványok, magának a Dózse palotának is a megismerése, és annak a különlegessége, amihez hasonló tényleg kevés van a világon. Mindenkit megfog, aki azt a gyönyörű, rózsaszínű, csipkés, áttört épületet látja kívülről, és belülről azok az impozáns, hatalmas termek, a gyönyörű, faragott mennyezetekkel, a festett képekkel, az oldalfalakon, a mennyezeten. Szóval nem véletlen, hogy a mai napig is az egész világ a csodájára jár. Én azt hiszem, hogy ez az elvarázsoltság, amit én is érzek, és talán ez látszódik ezen a könyvön is, ez nem is véletlenül alakul ki, hanem egy csodálat az ugyan, hogy az ember és a művészet milyen teljesítményekre képes, amelyek ösztönösen is vonzák az embereket még ebben a mai világban is.
Ezek a zseniális velencei festőművészek mi újat hoztak? Mert ugye sok szó esik a színekről, a színek erejéről, a fényről, a női test, egyáltalán a nőiség megmutatásáról, amellett, hogy ugye ezek a vallási tárgyú festmények is valahogy emberközelibb módon mesélnek a témákról. Szóval mi volt az újdonság?
Azt hiszem, hogy több oldalról kell megközelíteni. Az egyik az, hogy ebben az időben kezdett csak elterjedni az olajfestés. Tehát előtte a temperával, meg a többiekkel nem lehetett olyan mélységet alakítani, olyan sejmes felületet, olyan különleges színeket kikeverni, mint magával az olajfestéssel, amelyet ugye tudjuk jól, hogy azt először Hollandiában, Amsterdamban találták fel, mégpedig ugye a Van Eyck nevű festő, akihez Velencéből elment Antonella da Messina nevű, hát nem annyira ismert festő, de aki nagyon kíváncsi volt, és elhozta magával, kileste ott a mesternek a találmányát, hogy a pigmenteket, tehát a festékport milyen lenolajjal, milyen technikával és hogyan kell összekeverni ahhoz, hogy végre egy rendes, időtálló és mélységet is adó festményt lehessen készíteni. Tehát ez volt a festészetnek a legnagyobb fordulata, amelyik a nagyon szép képek irányába tolta el a művészeknek a lehetőségeit is. És ettől kezdve, hát robbanásszerűen szétterjedt, mert minden festő látta, hogy ez egy új dimenzió, egy olyan új szépség lehetősége, amit igazán meg kell fogadni, és ezután mindegyik olajjal festett. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy ugye a középkornak a szentkép vonulatai után itt történt meg az az óriási áttörés, hogy már nem csak a szenteket lehet ábrázolni, hanem az élet szépségeit, azoknak a színeit, az embereket, a nőket, a ruhátlan nőket, nem csak mint vértanukat, hanem mint a modellek alapján készült aktképeket is kezd csinálónak a falakra föltenni. Tehát az élet szépségét és azokkal a színekkel bánni megtanultak, és csodálatosan magas szintre tudták fejleszteni, amik addig hiányoztak a festményekből. Ugye, tehát mindegyik festő, hát hogyha a Tizianóra gondolunk, hogy milyen fantasztikus színeket tudott összeállítani és keverni, amiket mai napig is szinte ugye róla van elnevezve a vöröses árnyalat, amit ő ki tudott alakítani és jellemzően használni, de a többi festőnek is. Tintorettónak volt egy periódus, amikor megpróbálkozott avval, hogy a színek nélkül csak a fekete-fehér árnyalatának az alkalmazásával ad mélyebb értelmeket a képeinek, de azután rájött, hogy hát ha ő festő, igazi festő, akkor a többi szint nem lehet hagyagolnia, és utána újból ő is visszatért, és ezeket a csodálatos képeit akkor tudta festeni.
Már Leonardo, tehát az előző könyve kapcsán is beszéltünk arról, hogy a képzőművészeket a hatalom miképpen próbálta manipulálni és korlátozni akár. Ugye itt van egy érdekes idézés, az inkvizitorok elé idézik az egyik művészt, és felelni kell a festményért.
Tehát ez ugye Veronézének a klasszikus helyzete, amikor festett egy gyönyörű képet, mégpedig egy utolsó vacsorát, amelyikre most már a művészi szabadság jegyében ő egy kicsit hétköznapibbá tette ezt a találkozást, és a képre rákerültek olyan dolgok, amiket régebben ugye egy kvázi egy ilyen témájú, vallási témájú képre nem lehetett volna, hanem inkább mint egy baráti összejövetelt próbálta ábrázolni, de beleértve azt, hogy a kóbor kutya is ott az első sorban áldogál és nézi, hogy honnan fog majd egy falatot kapni, azután oda tévedt vendégként egy áldogáló német katona ráadásul, és ez ugye abban az időben zajlott, amikor hát nagyon komoly veszélye volt a német, hát hogy is mondjam, csak térfoglalásnak, és ennek egyik jele lehetett ennek a katonának és a megjelenése, és emiatt az inkvizíció azonnal, hogy borzasztó, hogy ilyen alakok egy szent képre hogyan kerülnek, mert a jelenetek megfogalmazásában is voltak egészen hétköznapi dolgok, olyan volt az egyik résztvevő az asztalnál, aki egy késsel a fogai közül piszkálta ki az beszorult húsdarabot. Na, az inkvizíció élesen neki támadt Veronézének, és közölték vele, hogy ilyeneket nem lehet festeni, és kötelezik őt, hogy fesse át az egész képet. Na, de közben már ugye a domokosönni szerzeteseknek az ebédlőjébe készült ez a kép, akik már nagyon megszerették a képet. Ráadásul ugye az inkvizíció előtt Tiziano megjelent, mert Veronéze az ő tanítványa volt valamikor, megjelent, és megvédte őt, hogy a művészi szabadság az bizony azt jelenti, hogy a művész ahogyan érez, azt lefestette, abban semmiféle egyéb olyan hátsó gondolat nincsen, amilyet róla most feltételeznek. Na, a megvédés az annyiban volt sikeres, hogy nem küldték arra a bizonyos útra, amelyik ott a zsinórral a nyakában végződött volna például a Veronézének, hanem kötelezték arra, hogy igen, akkor fesse át az egész képet, mert ezt így nem lehet hagyni. És akkor ugye egy kis szünet volt, hát ő el volt szomorodva, hogy egy ilyen gyönyörű képét el kellene mostan távolítania, és akkor segítségére siettek a papok, hogy a domokos rendi szerzetesek, és akkor kitalálták azt, és azzal a javaslattal fordultak hozzá, hogy nevezzék át a képet. Tehát ne legyen utolsó vacsora, hanem legyen az, hogy vacsora a Lévi házában. És a Bibliából előszedték az idézetet, amelyikben benne van, hogy a Lévi nagy vacsorát rendezett, és így aztán belefért az is, hogy egy katona ott áldogál meg, hogy a kutya betévedt az udvarról, és ezzel, hogy átnevezték a képet, ezzel a helyén maradhatott, és mindenki elégedett volt. Nyilván Tiziano személye is azért közeljátszhatott abban, hogy ezt a döntést még az inkvizíció is elfogadta.
Flautner Lajossal beszélgettünk Lagunák gyermekei, Velencei festők regényes történetei című könyvéről, ami az IAT kiadó gondozásában jelent meg.